Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
A földi gravitáció segítségével állt pályára a Bennu kisbolygó felé a NASA aszteroida kutató űrszondája. Az Osiris Rex egy 7 éven át tartó programot teljesít. A tervek szerint jövő augusztusban érkezik a Bennu közelébe, ahol 2 éven át felvételeket készít annak felszínéről és feltérképezi azt. Kiválasztja azt a helyszínt is, ahol talajtérés után mintát vesz a kőzetből. Az űrszonda 2021 márciusában hagyja el a Bennu térségét, hogy 2023 szeptemberében a kőzet mintákat szállító kapszulája 6 milliárd kilométeres űrutazás után visszatérjen a Földre. Az amerikai űrkutatási hivatal szerint a Bennu kőzetének elemzése segítheti a tudósokat abban, hogy jobban megértsék a naprendszer több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtti kialakulását. A főemlősöknél a HIV vírus törzsek 99%-át megtámadó és a fertőzésekkel szembeni védelmet nyújtó ellenanyagot fejlesztett ki az Amerikai Országos Egészségügyi Intézet és egy gyógyszergyár. Az emberi szervezet ellenanyag, vagyis antitestek termelésével reagál a HIV fertőzésre. A legtöbb esetben az antitestek nem semlegesítik a HIV vírus összes válfaját a kórokozó rendkívüli mutációs képessége miatt, ezért az immunrendszer legyőzhetetlen számú vírus változattal találja szemben magát. Több éves fertőzöttség után azonban egyes pácienseknél úgynevezett széleskörűen semlegesítő antitestek alakulnak ki, amelyek képesek áttörni a HIV vírus körüli védőrétegen és elpusztítani a HIV törzsek nagy részét. A kutatók ezeknek a széles körben semlegesítő antitesteknek a felhasználásával próbálják kezelni a HIV fertőzést vagy megelőzni azt. Az új ellenanyag klinikai próbái 2018-ban kezdődnek. Csaknem 400 év után került elő Glasgow-ban egy elveszettnek hitt portré, amelyet a 17. században Rubens készített, írja a BBC hírportálja. A Buckingham hercegéről festett képre egy kereskedő talált rá. Az alkotás a Glasgow Múzeum gyűjteményéhez tartozik, az átfestések és az évszázados por miatt azonban eddig úgy vélték, csupán késői másolat, amelyet egy másik művész festett. Tudományos elemzéssel most kimutatták, hogy a fa, amelyre a portrét festették, az 1620-as évekből származik, és pontosan úgy készítették elő, ahogyan azt csak Rubens műhelyében szokták.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Ha mondjuk középiskolásoknak felteszik a kérdést, hogy szerintük mi a legérdekesebb a modern tudományban, a többség valószínűleg számítógépeket, nanotechnológiát, Mars utazást emleget, és alig ha kerül szóba a molekulák tanulmányozása. Pedig például a fehérje molekulák megismerése, amellett, hogy sok százmilliárd dolláros üzlet, már most is százmilliók életét menti meg, és ki tudja, a jövőben talán az emberek élethosszának jelentős meghosszabbításában is szerepet kaphat. Erről is beszéltünk Percel Andrással, tanszékvezető egyetemi tanárral, az MTA rendes tagjával, és Bekesonfai Tamással, az MTA biomolekuláris önrendelkezés lendületkutató csoport vezetőjével. Őt hallják először.
Ez a Molecular Frontiers mozgalom, ez tulajdonképpen arra lett kitalálva 11 éve, hogy a fiatalságot valahogy a molekuláris tudományok irányába kéne orientálni, megmutatni nekik, hogy miért is érdekes ezekkel foglalkozni, és miért is izgalmas kutatói pályára menni.
Ennek egyik nagyon fontos része az, hogy a tudósok példaképekkel is találkozhassanak. Nyilván a teljesség igénye nélkül kik vettek részt ezen a konferencián.
Így van, 10 előadásunk volt, és ebből 3 Nobel-díjas, és az összes kutató világvezető kutatóintézeteiből, illetve vezető kutató témákkal dolgozott, tehát Cambridge-ből, a Caltech-ről, a Scripps Institute-ból, Columbia Egyetemről, tehát olyan helyekről jöttek a kutatók, amelyek a mai napig is ugye ilyen kutatói egyetemi világranglistán az első között vannak. A másik fontos szempont pedig az, hogy egy minél szélesebb réteget elsősorban fiatalok érjünk el, ugye ez pedig az reprezentált, hogy több mint 40 helyről jöttek középiskolánkból diákok, összesen körülbelül 300-an, 4 ország középiskoláig sikerült összefogni.
A konferencia egyik fő témája a fehérjék voltak a gyógyszerkutatásban. Kezdjük is akkor ezzel, miért fontosak a fehérjék a gyógyszerkutatásban?
Azt érdemes látni, hogy a hagyományos gyógyszerkutatás az úgynevezett kismolekulás gyógyszerkutatás. Tehát azokat a gyógyszereket, amiket ma a patikában bemegyünk és megveszünk, egy vérnyomás csökkentőt, egy fájdalomcsillapítót vagy egy lázcsillapítót, ezek úgynevezett hagyományos kismolekulák. Ez úgy kell elképzelni egy átlagember számára, hogy azok a képletek, amiket középiskolában látott és nem tanult feltétlenül meg, az a mérettartomány. Na most ehhez képest az utóbbi nagyjából 6-8 évben drámai változás született, és amikor én jártam iskolában, általában még azt mondták, hogy gyógyszerkutatásnak persze a célpontja a szervezetünkben fehérje, valamilyen fehérjét fog szabályozni az a bizonyos kis molekula, de maguk a fehérjék azok nem alkalmasak, mint gyógyszermolekula, mert például, hogyha bevesszük szájon át, akkor a gyomorban egyszerűen az lebomlik. Most ehhez képest az utóbbi 6-8 évben drámai változás jelent meg a gyógyszerpiacon, és ma a legnagyobb gazdasági erővel bíró cégek az úgynevezett fehérje alapú gyógyszerekkel jöttek ki a piacra. Ma a 10 legdrágában adott gyógyszer közül 6 az már fehérje alapú.
Ön egy lendületkutatócsoportot vezet, kapcsolódnak a kutatási területei a konferencia témájához. Mivel foglalkoznak önök?
A kutatócsoport, mint ahogy a neve is mutatja, biomolekuláris önrendeződés köré tematizálja a kutatási témáit. Itt elsősorban olyan természetes és nem természetes a fehérjék építő elemeiből felépülő, de azoknál rövidebb úgynevezett nem fehérjék proteinek, hanem úgynevezett peptidek vizsgálatával foglalkozunk, és ezeknek a térszerkezet változásával, amelyek képesek arra, hogy egymással vagy valamilyen külső hatás bekövetkeztében rendeződjenek, magasabb szerkezeti elemeket legyenek képesek kialakítani, hasonlókat, mint amit a fehérjék csinálnak, és ezeknek a szerkezet hatás mechanizmusával, illetve elsősorban lipid kettős rétegeknek a jelenlétében, ugye a lipid kettős rétegek a sejtmembránoknak az alkotó elemei, ezekkel való érintkezés kapcsán lévő tulajdonságaikkal, azoknak a beépülési mechanizmusával foglalkozunk.
A gyakorlatban hol hasznosítható ez?
Például az egyik terület, amin mi azt gondoljuk, hogy bár ez alapkutatás, de hasznosulni fog, elsősorban olyan jobb megértéshez vezethet, amelyet később remélhetőleg gyógyszerkémiai alkalmazás kísér majd. Itt arra kell gondolni, hogy például egy elég kúrens és egyre növekvő probléma az antimikrobiális rezisztencia, amelynek során tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy ezekből a kis molekulákból álló antibiotikumunk, vagy azért, mert az adott célorganizmus, ugye egy adott baktérium rájön, hogy egy kis molekulával hogyan kell elbánni, különböző védekező mechanizmusokkal, vagy azért, mert túlhasználtuk őket, de egyre kevésbé hatékonyak, és ezért kénytelenek vagyunk új irányba, új vegyületcsoportok felé körülnézni, hogy mit lehetne használni, és a szervezetünkben van egy viszonylag széles kiterjedt, majdnem 2000 peptidből álló úgynevezett host defense, vagy organizmus védő peptid rendszerünk, amelyek évezredek alatt sem lettek kevésbé hatékonyak a mikróbák ellen, hiszen mai napig is ugyanezeket használjuk, és ezeknek a szerkezetének a megértésével, a funkciójainak a megértésével, illetve ezen megértés alapján nem természetes, de hasonló peptid származékok tervezésével szeretnénk azt elérni, hogy egy olyan alapot adjunk alapkutatásból már praktikus célirányba, amelyen ténylegesen peptid alapú, vagy esetleg nagyobb makromolekulákból álló gyógyszereknek, antimikrobiális készítményeknek az előállítását segítsük.
Ha már a rezisztencia szóba került, a kis változás már változás? Tehát egy picit változtatunk egyszeren, akkor már kiküszöbölhetjük ezt a rezisztenciát?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Az igazi probléma szerintem az, hogy a legtöbb kifejlesztett antibiotikum, egyébként ez nagyon sokszor igaz számos más vegyületre is, nem teljesen értett, hogy mi a hatásmechanizmusa. Tehát a mai napig nem értjük például ezeknél a peptideknél sem, de az antibiotikumok jelentős részénél sem, hogy konkrétan a sejtmembránra fejtik-e ki a toxikus hatásukat, vagy valamit konkrétan targetálnak, megcéloznak egy adott fehérjét. Ez lehet ez is, lehet az is, de nagyon sok esetben ennek a keveréke. Na most, hogyha csak annyit tudunk egy adott vegyületről, hogy pozitív töltéssel rendelkezik, akkor valószínű, hogy baktériális membránokhoz, amelyeknek részleges negatív töltésük van, vonzódik, akkor az, hogy áttesszük a pozitív töltést egyik helyről a másikra, még nem változtattunk akkorát, hogy ezt a rezisztenciát kiküszöböljük. De nagyon sokszor molekuláris oka van annak, hogy bekövetkezik ez az ellenállóképesség, konkrétan csak megváltoztatja a lipid kettős rétegének a morfológiáját az adott baktérium, és akkor már a pozíció is nagyon fontos lesz ennél az adott töltésnél. Röviden válaszolva a kérdésre, nem teljesen értjük, hogy mely esetekben teljesen felesleges csak egy kis módosítást tennünk, és melyek azok az esetek, amelyben a kis módosítás drámai hatást érhet el.
Perszel András kutatási területe is közvetlenül kapcsolódik a fehérjékhez. Jövőnyer akadémiai kutatócsoportot vezet. Mivel foglalkoznak önök?
Kutatási területünk az a térszerkezet meghatározás. Azt is mondhatnám, hogy mi próbálunk fényképet készíteni ezekről a rendszerekről, de mert hogy túlságosan kicsik a hagyományos értelemben fényképezés nem lehetséges, de olyan korszerű fizikai, illetve spektroszkópiai módszerek, amelyek szinte mindegyikért több Nobel-díjat is adtak az elmúlt évtizedekben, és amelyek lehetővé teszik azt, hogy tulajdonképpen a végén mégiscsak egy képet tudunk alkotni a rendszerről, egy filmet tudunk készíteni, hogy is néz ki egy ilyen fehérje. Na most, ha ezt megértettük, akkor utána egy ilyen kép birtokában lehet racionálisan tervezni, mondjuk például egy másik fehérjével való kölcsönhatását, megérteni a működését, hogyha egy enzimről van szó például, akkor az hogyan tud természetes folyamatokat katalizálni, gyorsítani, vagy lassítani, vagy meggátolni, hogy elezzük szerkezeti fehérje, hiszen az élő szervezetnek a fehérjék azok, azt mondhatjuk, hogy a szorgalmas kezei, tehát egy sejten belül minden egyes kémiai reakció az egy-egy fehérjén keresztül valósul meg. Egy-egy ilyen fehérjének a megértése az ilyen értelemben, tehát azt elvezet minket egy betegséghez, vagy akár ha akar az örök élet kutatásához is. Korábban említettem már ezt a gyógyszeripar és a fehérje kapcsolatát. Ugye csak két példát mondanék. Az egyik az a cukorbetegség, és a cukorbetegség kapcsán ugye nagyon sokan ismerek és hallottak az inzulinról. Az inzulin az például egy ilyen fehérje, amelyik a vércukorszintnek a szabályozásáért fontos. Ma a világon sok 100 millió ember szenved cukorbetegségbe, ezeknek az életminőségét, vagy egyáltalán az életét köszönhetik ezeknek a fehérjéknek. Ezen belül az inzulin mellett további más molekuláknak a megjelenés és színrelépése is sok-sok milliárd dolláros üzlet, de ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy sok-sok 100 millió embernek az életminőségét javítják, illetve az életkilátásait hosszabbítják. Ez egyik jelent érdemes tudni, a másik pedig, hogy nagyon sokfajta olyan rákos betegség gyógyításában kerültek elő az úgynevezett monoklonális elemanyagok, amelyeknek megint a specifikus gyártása az lehetővé tesz olyat, hogy mondjuk leukémiás beteg, olyan, aki esetleg 20-30 évet meghalt volna a betegségbe, annak a betegsége az leküzdhető, és nekem több ilyen ismerősöm van, akik ennek köszönhetően élnek ugyanan egészségesen most már, mint a betegség előtt. Tehát ilyen rettegett betegségek is, mint mondjuk bizonyos rákfajták, azoknak a gyógyításában közvetlenül megjelennek a fehérjék. Ami a mi kutatásunkban minket nagyon érdekel, az nem csak a fehérjék öregedése, hanem az is nagyon érdekel minket, hogy a fehérjék és az öregedésnek mi a kapcsolata. És itt ne arra érdemes gondolni, mint egy idősebb embernek egy élet után ráncos lesz a keze vagy az arca, mert ez inkább egy kozmetikai kérdés, még ha nyilván ennek nagy jelentősége is van, hanem sokkal inkább az érdekel minket, hogy mondjuk bizonyos fehérjék azok elkezdenek másfélkel kölcsönhatni, és ilyen amiloid, illetve agregáció képzésen keresztül kivonódnak a forgalomból. Azt gondoljuk sokan, hogy az egész fehérjéknek ez a bizonyos kölcsönhatás vizsgálata egy alapvetően új lehetőséget, itt megint csak nem csak a gyógyszeripar és az egészség szempontjából, de például a nanotechnológia szempontjából. Tehát lehet ezek után tervezni majd olyan anyagokat, amelyek kompaktak, stabilak és mégis ugyanakkor úgymond zöldek és lebomló tulajdonságokkal mégis rendelkeznek, és ezeket aztán lehet használni valószínűleg nagyon sok módon és sokfajtaképpen a jövőben, megint csak annak függvényében, hogy a mérnöki vagy a műszaki elvárások milyenek egy-egy ilyen rendszer esetében.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.